A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönöm, jól vagyok, minden rendben. Általában ez a válaszunk a kérdése, hogy hogy vagyunk, mi újság velünk. Vajon hányan gondoljuk komolyan is válaszunkat? Hogyan érhetjük el a jól létet, a kiegyensúlyozottságot magunkban és kapcsolatainkban? Ebben szeretnénk segítséget, útmutatást adni hétről hétre teljességre hangolva című műsorunkban. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénész szakembert, aki több mint 10 éve tart előadásokat, alkalmakat kedd esténként, ahol mindennapjaink kisebb-nagyobb gondjainak okaira igyekszik rávilágítani.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az előző műsorban az önbecsülésről kezdtünk el beszélgetni, arról, hogy van külső és belső önbecsülés, és hogy ezek függvényében 4 karakterről beszélhetünk: az önfeledten cselekvőről, a kényszeres teljesítőről, az életélvezőről és a nélkülözőről. Viszont, hogyha az önbecsülésről beszélgetünk, akkor eszünkbe juthatnak olyan kifejezések is, hogy önkép, önértékelés, önbizalom. Mi a különbség a 4 között?
Még ezt a 4 karakter típust hadd hozzam vissza csak egy-egy mondat erejéig, hogy mit is érthetünk alatta. Valóban megkülönböztettük a külső és a belső önbecsülést, vagyis, hogy az önbecsülésemnek milyen forrás érhető el. Ha a belső önbecsülésről beszélünk, az azt jelenti, hogyha kívülről nem is erősítenek engem meg, az emberi kapcsolataimban, a munkavégzésem során, vagy bárhol, akkor is belülről elérhető számomra az, hogy én értékes vagyok, hogy jó, hogy vagyok. A külső önbecsülésű ember azonban belső forrással nem, vagy alig rendelkezik, ezért rászorul arra, hogy kívülről őt megerősítsék. És addig van csak többé-kevésbé jól, ameddig a külső megerősítést az önbecsülésére vonatkozóan megkapja. Elismerik, megdicsérik, szeretik, és a többi. És így beszéltünk akkor erről a 4 típusról, hogy az első volt, akit így neveztünk meg, hogy önfeledt cselekvő, van belső és külső elérhető forrása az önbecsülésének. Aztán van az életélvező, ő neki belső forrása van, de a külső forrása valami miatt nem csatlakozik rá. Akkor van a kényszer cselekvő, ott pont fordítva van, ott külső forrást el tud érni, tehát igyekszik például megfelelni a környezetének, hogy a megerősítés, az elismerés vagy a siker révén valamennyi önbecsüléshez tudjon jutni. És végül a 4. volt, amit említettél, ők azok, akik az egész életükben valamiképpen keresik azt, hogy hogyan tudnának úgy egyáltalán valahogy lenni ebben a világban, úgy, hogy magukat és ezt a világot is úgy jónak tartsák, őket neveztük nélkülözőknek. Most, hogyha megvan ez a 4 karakter vagy a 4 típus, akkor most talán egyszerűbb már beszélni arról, hogy mi a különbség a között, a 4 fogalom között, amit te említettél, hogy az elsőben ezt mondtad, hogy én kép. Az én kép nagyon egyszerűen mindazoknak az ismereteknek az összessége, amelyekkel azonosítom saját magamat. Ezt azért érdemes így mondani, hiszen mindig sokkal többek vagyunk, mint az a kép, amit magunkkal kapcsolatosan magunkban őrzünk. Tulajdonképpen egy életen keresztül van egy nagy lehetőségünk, hogy az önmagunkról alkotott kép minél inkább megfeleljen a valóságnak, vagyis minél több olyan információt engedjünk be, és engedjünk meg magunknak önmagunkra vonatkozóan, amelyek jellemeznek bennünket, de esetleg nem szívesen látjuk azokat. Ez tehát akkor az önmagunkról alkotott kép, ami nem egyenlő az önmagunkkal, de nyilvánvaló, hogy a kettő között van valami összefüggés és nagy differencia is. Akkor a 2. az önbizalom. Az önbizalom az tulajdonképpen valami olyasfajta erő, amire azt mondhatjuk, hogy ahogyan benne állok a világban, és érzem azt a képességet, azt az indítatást, azt a motivációt, hogy képes vagyok valamire, alkalmas vagyok valamire, meg tudok valamit csinálni. És annak a hátterében érezzük azt az indítatást, hogy meg is akarom csinálni. Hogy én ezt szívesen csinálom, ezt én szívesen fogom vállalni. Ez az önbizalom. Talán ezt kell a legkevésbé körbeírni. De van itt most még két fogalmunk, amit érdemes megkülönböztetni egymástól, miközben ezt általában a közbeszédben nem tesszük meg. Ez pedig az önértékelés és az önbecsülés. A kettő nem ugyanaz. Az önértékelés az az, amikor én magamat tárgyiasítom, kívülről nézek magamra, reflektálok magamra, és bizonyos értékítéletet is hozok magammal kapcsolatban. Azt mondom, hogy ez például az önértékelésnek része, hogy hazamenve mondjuk egy fárasztó nap után, hogy én azt hiszem délelőtt nagyon ügyes voltam, délután nem mindent sikerült jól csinálnom, de még az is szerintem elfogadható, egy-két dolgot elszúrtam. Az önértékelésben tehát nagyon is dolgozok az önreflexióval, a racionalitásommal, és valamiféle minősítést is fűzök mindahhoz, amit mondjuk egy nap után magammal kapcsolatban összeszedek. Az önbecsülés az mélyebben van. Az önbecsülés az egy alapvető hozzáállás az élethez, önmagamhoz, a világhoz, és az önbecsülés egy olyan alapvető hozzáállás vagy attitűd, ami sokszor nem is tudatos, vagy annak nagyon fontos elemei nem is tudatosak a magam számára. Ezért lehetséges például az, hogy valakinek van pozitív önértékelése. Ő magát értékesnek tartja, van egy diplomája, van egy nagyszerű felesége, vagy csodálatos gyerekei, és jó munkahelye, és jó fizetése, és ezek mind erősítik az ő önértékelését, miközben gyönge az önbecsülése. Miközben mindezek lehet, hogy ott vannak az életében, aközben ő mégis napról napra azon küszködik, hogy vajon elég értékes vagyok? Ezt most tényleg jól csináltam? És van egy alapvető bizonytalansága önmagával kapcsolatban, egy alapvető bizalmatlansága magára vonatkozóan is. Nincsen biztonságban saját magával. Ezért érdemes nagyon megkülönböztetni az önbecsülést és az önértékelést. Azért, mert ha ezt nem tesszük meg, nagyon könnyen az önértékelésünk fejlesztésével azt gondolhatjuk, hogy az önbecsülésünk is természetszerűen növekedni fog. És ez nem föltétlenül van így.
Az önbecsülésünket egyáltalán honnét szerezzük? A családunk például mennyire befolyásolja ezt? Gondolok itt arra, hogy egy magabiztos apa, magabiztos anya gyerekeiből milyen felnőttek lesznek? Vagy egy visszahúzódó apa, anya gyerekeiből milyen felnőttek lesznek?
Igen, érdekes volt ez, hogy visszahúzódó vagy magabiztos, még csak nem is ezen múlik. Hiszen, hogyha ezt a megkülönböztetést tovább visszük, attól, hogy valaki visszahúzódó, még lehet jó önbecsülése. Például egy életélvező, ugye itt jön ez a négy típus, az egyiket kivesszük, mondjuk egy életélvező, akinek van belső önbecsülése, de miután külső forrása számára nem fontos az önbecsülésnek, mert megtalálja a belsőt, ezért ő nagyon jól el van a családja körében, tudja élvezni az életet, nagyon jó szívű is tud lenni, meghívod a másokat, egy meleg családi világot tud teremteni, és különösebben nem is él kifelé, hiszen jól van belül, és mondjuk biztonságot is tud adni a körülötte lévőknek. Azt kellene tehát mondani, hogy ami igazán számít, az sokszor nem is az, amit a szüleink mondanak, de persze az is számít, hanem például ott kezdődik, hogy egy gyereket vártak-e a szülei vagy nem. Mert az a gyerek másképpen indul el ebben a világban, akit a szülei vártak, aki akkor, amikor még csak magzat volt, akkor is azt élhette át az édesanyával való nagyon szoros kapcsolatában, hogy az anyuci úgy kell és úgy fekszik, hogy örül neki, hogy én ott vagyok, hogy ő boldog attól, hogy én ott fejlődök, hogy várják, hogy előbújjak, hogy szeretnek engem, hogy hallom az apukám hangját. Tehát például annak is jelentősége lehet, hogy egy édesanya nem csak a pici magzatáról beszél, hanem hogy vele beszélgete. Tehát az önbecsülés kiformálódása ott kezdődik, hogy vártak-e vagy nem. Aztán ott folytatódik, hogy, és sajnos ezt így kell mondanom, hogy azért állok itt meg, mert úgy szeretném mondani, hogy valaki félreértsen engem, hogy milyen sok szülő van, még ma is, hogy fiút várnak, és ha lány lesz, van bennük egy csalódottság. Vannak, akik kifejezetten a fiúnak örülnek, és a lánynak nem. Hát az önbecsülésünk az például azzal folytatódik, hogy akár születhettünk kisfiúnak, születhettünk kislánynak, mi lehetünk az apunak meg anyunak a szeme fénye. És hogy átéljük azt, hogy jó, hogy kisfiúk vagyunk, és átéljük azt, hogy milyen jó, hogy kislányok vagyunk. Nyilván ezt a sort nagyon hosszan tudnánk folytatni, csak érzékeltetni akartam, hogy például a korai életszakaszokban olyasminek, aminek talán nem is tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget az önbecsülés szempontjából, nagyon nagy jelentősége van, sokkal nagyobb, mint hogy például ezt nem kapja meg valaki, majd pedig például célokat tűz neki a gyerek elé, és amikor az teljesíti, akkor azért kap valami elismerést. Az lehet, hogy az ön értékelését ez segíti, az önbecsülése azonban nagyon könnyen ettől nem fog megváltozni, és az negatív marad. Sőt, megtanulja azt, hogy egy dologgal lehet valamiképpen az életemet, a létezésemet elfogadhatóvá tenni ebben a világban, mert önmagában nem az, hogyha teljesítek. És könnyen kialakul egy kényszer teljesítő életpálya.
Gyerekkori dolgokról beszéltünk. Mi van akkor, hogyha a felnőtt korában éri valakit? Bármiféle esemény negatív vagy pozitív, ez az önbecsülését hogyan befolyásolja, de előbb hallgassunk meg egy bejátszást erről.
Volt bennem egy olyan kép, hogy engem általában szeretnek az emberek, szeretnek velem beszélgetni, és mégis valaki azt mondja, hogy mondjuk nem szeret velem beszélgetni, akkor így rosszul esik, és onnantól így elgondolkodom, hogy akkor mit élhetett át a másik, hogyha mégse szeret velem beszélgetni.
Az a legfontosabb ilyenkor számodra, hogy mit élhetett át a másik?
Valahol az is, de hogyha a magamat tekintve, akkor ez, amit kérdeztél, hogy bennem az változik, hogy, de hát én azt hittem eddig, hogy nem is tudok, nem tudom így mi ugrani, meg síelni, de ha valamit, akkor pont, hogy így beszélgetni, meg megérteni, és hogyha valaki pont azt mondja, hogy pont, hogy nem vagyok megértő, vagy nem vagyok empatikus, akkor te jó ég, akkor van nagyon rossz képem a magamról, és akkor magammal kapcsolatban ezt élem meg.
Elgondolkozol, és mire jutsz ilyenkor a gondolkodás folyamán?
Hát, hogy akkor valamit változtatni kell, vagy a másiknak nincs igaza, és akkor igazából pont, hogy úgy viselkedtem, mint egy igazi barát, hogy megmondtam neki, hogy miben nem értek egyet, és csak azért távolod el, mert hogy pont, hogy ő nem szeretne tükörbenézni, úgymond, vagy pedig nem, akkor tényleg rosszul fejeztem ki magam, vagy nem vagyok empatikus, vagy nem voltam megértő együttérző, és hogy ilyenkor elgondolkodom, és akkor melyik az eset, szóval ezt így mérlegelem magammal.
Ért már olyan negatív, de akár pozitív élmény is, ami változtatott azon, hogy hogyan látod saját magadat?
Igen, rengeteg.
Melyik volt a legemlékezetesebb? Volt ilyen?
Nem szeretnék róla beszélni. Inkább negatív élmények értek szerintem, így, hogyha most magamra nézve beszélünk. Az én képem az valószínűleg nem elég stabil, úgyhogy én ilyenkor tényleg megkérdőjelezem a saját értékeimet is, amit én gondoltam magamról. És hát engem ez így mellékvágányra tud tenni hosszú-hosszú hónapokra. Tehát nem vagyunk egyformák, nem mindenki érzi, hogy meddig mehet el, hogyha más sokat bír el, vagy ilyesmi, és aztán valakit lehet, hogy megsértenek, valaki meg lehet, hogy föl sem veszi, mit mond a másik.
Téged akkor az apróságok is kihoznak idézőjelesen a sodrodból?
Hát persze ez attól is függ, hogy ki az alany, de igen, elképzelhető.
A második megszólaló úgy fogalmazott, hogy általában negatív élmények érik. Mindenkit általában negatív élmények érnek önbecsüléssel kapcsolatban?
Jaj, hát egyáltalán nem. De hogy éppenséggel a kérdésed nagyon jó, mert már azt is előlegzi, hogy természetesen ennek a műsornak se lenne sok értelme, hogyha az önbecsülésünk kőbe lenne vésve, és azon ne lehetne javítani vagy alakítani. Mind a négy szempontunkon tudunk változtatni, az önmagunkról alkotott képet is tudjuk javítani, gyógyítani, árnyalni, reálisabbá tenni, és aznak a pozitív elemeit fölismerni, és az önbizalmunkat, az önértékelésünket és az önbecsülésünket is tudjuk fejleszteni. Tehát a kérdésed azért fontos, mert jól rámutat arra, hogy ahogyan felnőtté válunk, szép lassan valamilyen irányba a figyelmünk beszokott állni. Vagyis vannak olyanok, akik általában a negatív eseményekre figyelnek. Ezeket veszik észre, ezeket felerősítik, ezeket fölnagyítják, aztán rágódnak felettük, és szép lassan kialakítanak egy ilyen világnézetet, világképet. Hogy a világ rossz, nagyon sok rossz dolog történik, de tulajdonképpen ez a reális, hogy rossz dolgok történnek, nem is várhatunk jobbat, és a jó dolgokat nem is veszik észre. Ez annyira így tud lenni, hogy például, amikor valakinek nagyon gyönge az önbecsülése, esetleg nincsen belső elérhető önbecsülése, őt arról azt kérjük tőle, hogy írja le a pozitív jellemvonásait. Vagy írja le a pozitív tulajdonságait. Írja le azokat a dolgokat, amiket jól tud csinálni. Ugye ez már is három különböző kör. És akkor az illető ül egy papír fölött, és mondjuk ír kettőt, akkor egyet kihúz, mert nem azért az mégse, vagy mégse annyira, és azt mondja, nem is tudom. Tehát ez nagyon megrendítő számomra, hogy egy felnőtt ember, mikor azt kérjük tőle, hogy írja le a saját jó tulajdonságait, akkor nem tud teleírni egy lapot, hanem gondolkodik, és nem is tudatos számára a saját jó tulajdonsága. Hadd vessek itt közbe valamit, például a lelkiismeretvizsgálatnak a kérdése. Hogy egy pozitív énképet, vagy a pozitív önértékelést nagyon tudja segíteni az, amikor például megtanítjuk a gyerekeket, hogy hogyan kell gyónni, akkor azt kérjük tőlük, hogy két papírjuk legyen. Az egyik papírra írják föl, amit jól csináltak, örüljenek fölötte, adjanak hálát érte, köszönjék meg esetleg valakinek, hogyha nem csak a saját gyümölcsük volt ez, és a másik papírra írják föl mindazt, amit majd a gyónásban el akarnak mondani. Hadd térjek vissza a bejátszáshoz, mert nagyon érdekes volt az első megszólalás, azt mondta, hogy amikor valami kritikát hallok, akkor elgondolkozom, hogy nem kell-e valami megváltoznom, vagy pedig tovább azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nekem volt igazam. Hát ez gyönyörű! Tulajdonképpen pontosan ezt a két dolgot érdemes csinálni, és ugye nem tudjuk, hogy az, aki megszólalt őnek az önbecsülése milyen, de hogyha én valakitől ezt a mondatot hallom, amit ő mondott, akkor örül a szívem. Mert egy belső önbecsülésű ember éppen ezt a két dolgot tudja egész természetesen csinálni. Vagyis, hogy amikor ér bennünket egy kritika, egy negatív esemény, valaki nem ismer el, vagy egyszerűen csak csúnyán néz ránk, akkor, ha nekem van belső önbecsülésem, akkor egész szabadon el tudok kezdeni azon gondolkodni, hogy na van-e ebben valami reális? Kell-e esetleg változnom? Ez akkor nagyon inspiráló, mert ha van önbizalmam is, van egy pozitív énképem, vagyis tudom, hogy na, tudok fejlődni, alakulni, változni, alkalmas vagyok mindenre, akkor éppenséggel a visszajelzések révén tudok növekedni. Nagy hasznomra vannak a negatív visszajelzések, főleg azt egy barátom adja, mert az egy bizalmi légkörben hangzik el. Tudom, hogy ő szeret, és ezzel együtt mondja. Ez az egyik. De nagyon gyakran az derül ki, hogy nem, tulajdonképpen a másiknak a megjegyzése nem rólam szól, hanem sokkal inkább róla. Például rossz napja van. Vagy például ő elégedetlen a saját életével, és ezt az elégedetlenségét most én felém fejezte ki. Milyen nagy dolog az, mikor én némi gondolkozás után arra tudok jutni, hogy nem. Én, amit mondtam, azt jól mondtam. Legfőjebb neki nem tetszett. Vagy amit csináltam, szerintem értékes. Legfőjebb, ő neki más az ízlése. Tehát egy belső forrású önbecsüléshez ez a két dolog elemi módon hozzátartozik akkor, hogyha valami negatív kritikát kapunk. Az egyik, merünk elgondolkodni, hogy változtassunk-e, a másik, hogy adott esetben ki tudunk állni magunk mellett, és azt mondani, hogy nem, én szerintem ez helyes volt, vagy nekem akkor is ez a véleményem.
És hogyha pozitív kritikát kapunk, pozitív életesemény ér bennünket, az mennyire befolyásolja az önbecsülésünket?
Igen, ugye, hogyha valaki külső forrású önbecsüléssel rendelkezik, akkor ő kiszolgáltatott is a külső pozitív megerősítésekre. Ez azt jelenti, hogy őt tényleg erősítik a külső megerősítések, ha őt megdicsérik, vagy megsimogatják, vagy elismerik. Igen ám, de ennek azért nagy árnyéka van. Két nagy árnyéka van. Az egyik, hogy addig tart csak az önbecsülése, ameddig tart a külső megerősítésnek a hatása. Márpedig a külső megerősítés hatása nagyon gyorsan köddé tud válni, például egy negatív megjegyzés után. Hát biztos ismerünk olyan embereket, bátorítjuk, dicsérjük, elismerjük, csillog a szeme, jól van, és egyszer csak kap egyetlen negatív mondatot, és minden, ami addig történt, kívülről így tűnik, kártyavárként összeomlik. Ilyen a külső önbecsülés. Ez az egyik árnyéka. A másik árnyéka pedig az, hogy futnom kell a megerősítés után. Tehát, hogy állandóan és állandóan olyan cselekvésekben, kapcsolatokban kell lennem, és ott görcsösen igyekeznem kell megfelelnem. Elvárásokat teljesítenem. És ez egy belső diszharmóniát hoz, hiszen lehetséges, hogy már nagyon fáradt vagyok, pihennem kéne. De hogyha én csak úgy pihenek, akkor nem érhető el az önbecsülés forrása. Ezért még ráhúzok, még megpróbálok megfelelni, még elvállalok valamit. Így kapok megerősítést kívülről, de egyre jobban kiégek például.
Minden korban, életkorban változhat az önbecsülés? Hogyha valaki érett személyiség, meglett ember, akkor is változhat ez? És erre is hallgassunk meg egy bejátszást.
Ha az embernek nincs önbecsülése, akkor a békéje, a lelki békéje az nincsen meg. És nagyon fontos lenne megtanulni, hogy szerintem, hogy tudjuk megfelelően értékelni önmagunkat. És ez még ebbe a korba is problémát okozhat.
Hogyan lehet ezt megtanulni ön szerint?
Hát ezt nem tudom, ez nem könnyű. Nyilván edzeni kell önmagunkat, erősíteni kell. És nem tudok más mondani, szerintem a lelki békének a megtalálása a legfontosabb.
És ennek milyen eszközei lehetnek, hogy direkt belemegyek konfliktusokba, vitákba esetleg?
Én nem hiszem, hogy ez segítene a konfliktusokba való belekerülés. Sokkal többet segített szerintem a megértés, egymásra való odafigyelés.
És saját magunkra hogy tudunk figyelni?
Mit tettünk, jól át tudjuk gondolni, de bár az se jó, hogyha az ember sokat vívódik a különböző cselekedeteken, mert ez is rossz hatással lehet.
Szóval mindenkorban szükséges az önbecsülésünk erősítése?
Lehet, hogy szükséges, lehet, hogy valakinek nem is szükséges annyira az erősítése, mert hogy megvan számára és elérhető forrású, de azt lehetne erre mondani, hogy az ember öregedő lény. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy megfoganunk, tulajdonképpen az egész életünkben öregszünk. Ezért aztán azt mondani, hogy valamelyik életszakaszban vagy életkorban ne volna tere lehetősége és realitása annak, hogy megtaláljuk éppen mondjuk egy annak az élethelyzetnek, annak az életszakasznak, annak az életkornak megfelelő külső-belső önbecsülés forrásunkat. Hát ez egészen ijesztően hangzik, hogyha azt gondolnánk, hogy valamelyik helyzet és életkor vagy életszakasz erre ne lenne alkalmas, vagy pedig, hogy valamikor ezt már nem volna érdemes tovább csinálnunk. Hát nagyon is. Például egy idős ember megélheti azt, hogy kevesebbet bír, hogy már nem olyan jó az emlékező tehetsége, hogy már bizonyos dolgokhoz nem ért úgy, mint ahogy régen értett. Most, hogyha ez az önbecsülésével összefüggésbe kerül, már pedig kerülhet. Például egy külső önbecsülésű ember Amikor nyugdíjazzák, nagyon könnyen összeomolhat. Ezért az is lehetséges, hogy egyszerűen nem akar elmenni nyugdíjba. És hogyha ő egyszer csak nyugdíjas lesz, akkor ő elveszti ezt a külső forrást, és úgy gondolja, hogy akkor ő senki lett, vagy semmi lett. Tehát nagyon is fontos, például ez egy életkor, vagy egy élethelyzet. De olyan is lehet, hogy valaki például megbetegszik, és ott fekszik a kórházi ágyon, és miközben ő egy aktív és cselekvőképes személy volt, aki másokon is tudott segíteni, egyszer csak rászorul arra, hogy ő neki segítsenek. Esetleg saját maga még a WC-re sem tud kimenni egyedül. Hogy ne volna óriási jelentősége például egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben megtalálnom az önbecsülésemnek a forrásait, belsőt, vagy akár külsőt is. Emlékszem egyszer ezt a történetet, hadd mondjam el, műtéten voltam az egyik kórházban, és 2-3 nappal a műtét után jött a gyógytornász, a térdemet műtötték, és azt mondja, hogy na hát akkor most már itt az ideje, hogy fölálljon, és akkor az első lépéseket megtegye. Valahogy elevickéltem a küszöbig, aztán visszaevickéltem, és akkor ránéztem a gyógytornász nőre, hogy kapjak valami külső elismerést, és aztán az valahogy ebben a beteg sorsban, vagy kiszolgáltatott létben egy jó külső forrása legyen az önbecsülésemnek. Akkor rám nézett, és azt mondja, hogy lehet ezt ennyire rosszul csinálni? És ott omlottam össze, hogy nem elég, hogy megműtöttek, most kiterült, hogy még milyen szerencsétlen és béna vagyok ebben, ahogyan itt próbálok újra tanulni járni a műtött térdemmel. Hát hogy nem esett jól. És hogy ilyenkor például egy ilyen helyzetben milyen fontos az, hogy elérhető legyen valamilyen forrása az önbecsülésnek, vagy ahogy a bejátszásokból kiderült, hogy ne törjön dirib darabra az önmagamról alkotott reálisan pozitív kép. Hát azért, mert műtött térdel bénázok a kórházban, attól én még nagyon értékes ember lehetek.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Várjuk a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu ékezetek nélkül, és ezeket az elérhetőségeket a szerkesztők kezelik. A következő adásban arról is beszélgetünk majd, hogy mit tehetünk az önbecsülésünk fejlesztéséért. A felelős szerkesztő Gyarmati Dóra és a technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben, tehát hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.